Hangtörténetek. Zenei ingyencségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak vájtfülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Thank you. 2024. november 23-án Hangtörténetek című műsorunk 104. epizódját Orlando Gibbons muzsikájával nyitottuk meg, kezdtük el, hogy miért így történt, és még mi vár ránk a folytatásban, arra a választ zenész szerkesztőnktől, dr. Szabó Attilától kapjuk meg, aki itt van velünk, telefonon jelentkezik be adásunkba, Homolódalmásról. Szervusz Attila, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok! Jó, köszönöm szépen! Gibbons angol zeneszerző volt, a késő reneszánsz egyik ismert figurája. Lényegben őt együtt szokás emlegetni John Bull-lal, meg William Byrd-del, akit múltkor volt szerencsénk hallani műsorunkban. Én emlékszem arra, hogy 18 éves forma lehettem, amikor vásároltam Sepsiszentgyörgyön a lemezboltban egy olyan lemezt a szovjet melódia hangszergyártó cégtől. Emlékszem, hogy én akkor találkoztam először ezzel a három zeneszerzővel, és igen, tetszett nekem az a csembaló zene. Na hát azóta megtudtam azt is, hogy Orlando Gibbons volt például Glenn Gould-nak a kedvenc zeneszerzője. Nekem mondjam, hogy én élek a Juniperrel, ismervén Glenn Gould-ot, hogy hát ő inkább ilyen polgárpukkasztásnak szánja ezt a dolgot, pontosabban ezt a választást, hogy ő számára Orlando Gibbons többet érne, mint Bach, hát ez természetesen nem igaz. Tudjuk nagyon jó, hogy Bachot 20. században elképzelni Glenn Gould értelmezései nélkül gyakorlatilag lehetetlen. Sőt, ez még szerintem egy pár évszázad így fog lenni. Minden Glenn Gould utáni Bach előadást, ugye zongora előadást, tulajdonképpen a Glenn Gouldéhoz mérnek. Tehát úgy nem lehet zongorához ülni és Bachot játszani, hogy ne Glenn Gould legyen az etalon meg az, akihez mérik. Na ennek ellenére tehát mondom, hogy azt állította, hogy hát ez a kedvenc zeneszerzője. Az tény, hogy ő volt az a 20. századi zeneszerző, aki lefújta a port a Orlando Gibbons skottákról. Lényegében azt is lehet mondani, hogy híressé tette. A mostani előadásunk az egy dél-afrikai származású, viszonylag fiatal zongorista előadása volt, a Daniel Ben Pienaré, aki egy ideje Londonban tevékenykedik, tanár, zongoratanár. Na de Gibbonsról még egy pár szót. Valószínűleg William Byrd volt a tanára, bár erről biztosat nem lehet tudni. Tény az, hogy igen tehetséges billentyűs volt, tehát virginál, csembaló, orgonál voltak a hangszerein, de hát írt ő konszortzenét is. Lényegében mindenféle korális zenét is, tehát azokat a műfajokat, amik a késői reneszánszból átvezettek aztán a barokba. Itt úgyis el lehet képzelni, mint mondjuk a kontinensen Girolamo Frescobaldi volt, akit múlt héten volt szerencsénk hallani. Na hát ő ilyen elismert billentyűs lehetett az angol szigeten. Ő volt élete utolsó két esztendejében a londoni Westminster apátság orgonistája, ami egy igen jelentős és tekintélyes cím lehetett abban az időben is. Daniel Ben Pienaar pedig, hát ő arról híres, hogy elővette megint Haydn, Mozartot, Beethovent, Schubertet, tehát a nagy bécsinek nevezett klasszikusokat. Ez elég ritka teljesítmény, hogy mindegyikük szonátáit kiadtam, teljes szonátaciklusukat kiadtam, és hát egy egészen új értelmezésben érdemes hallgatni Beethoven szonátákat, Haydn szonátákat, Mozart szonátákat tőlem. Valósággal azt kell mondjam, hogy új fényben lehet hallani, és nagyon komolyan kell venni azt az értelmezést, amit tőle hallunk. Most ezt azért is mondom, mert még két darab következik, amíg aztán majd egy Mozart fantáziát hallunk, ugyanazt, amit a múlt héten, és ott majd ezt a bizonyos gondolatot folytatom, de ne ugorjunk előre. Következő zenénk az Vivaldinak egy D-moll szonátája lesz, annak is második és negyedik tétele, ahol Elizabeth Wolfist fogjuk hallani gyönyörűen hegedülni. Tulajdonképpen ez is inkább egy trió szonátának felelne meg igazság szerint, erről sem múltkor beszélgettünk, ugye a hegedű a szóló hangszer a gordonka mögötte valamivel, és a basso continuo lenne ugye a cembaló. Elizabeth Wolff is ausztrál származású, a barokk korszakra specializálódott rendkívül tiszta hangú hegedűs. Olvasok tehát Vivaldit az ő hegedű játékával. Majd utána Carl Philipp Emanuel Bach egy ámol szonátáját kürtre, meg is a harmadik tételét. Mondjuk ez nem az ő jellemző műfaja, inkább is hát fuvola zenét, meg főleg csembaló zenét, rengeteg csembalóra írt, zenét írt. Ezt múltkor úgy emlékszem, hogy erről sokat beszélgettünk. A előadó az Eric Ruskless, egy igen jó amerikai kürtös. Tehát Vivaldit és Carl Philipp Emanuel Bachot hallgatunk.
Thank you.
Vivaldi és Carl Philipp Emanuel Bach zenéjét hallgattuk, és velük érkeztünk vissza Mozart ahhoz a darabjához, amivel már a múlt héten is találkoztunk. Ennek nyilván oka van.
Igen, itt folytatnám az előbbi, tehát tulajdonképpen az Orlando Gibbons zenéje kapcsán elkezdett gondolatomat. A zenedarabok értelmezéséről ugyanis köztudomású volt, hogy Glenn Gould Mozartot nem kifejezetten szeret, ennek ellenére a legtöbb Mozart zongoraszonátát előadta. Úgy általában nem szerette a romantikát. Most Mozart az utolsó időszakában azt lehet mondani, hogy ez nagyon sok hát romantikus elemet is felmutatott. Hát legyen elég annyit mondani, hogy például a Nagy Gémó szimfóniája, a 40-es, az egyértelműen mindenki állít, hogy első romantikus szimfónia lenne. Tehát valahogy azt a klasszikát, a rokokót és a romantikát, ezt nem nagyon lehet szétválasztani, tehát Mozartnál sem. És mint a romantikát úgy általában elutasító művész, Glenn Gould hát meglehetősen bizalmatlanul állt Mozarttal szemben is, ő aztán kifejezetten Chopint nem szerette, annyira nem szerette, hogy elárult egyszer, hogy otthon néha egy évben egyszer játszik saját magának Chopint, de hát nem az ő műfajom. Na de tehát miért is ismételjük meg ezt a D-moll fantáziát most Glenn Gould előadásában? Azért, mert ilyen érdekes követni azt, hogy ugyanazt a művet, amit ugyanazból a hangjegyekből, tehát egy a kotta, és két értelmezés, a múlt héten ugye Alicia de la Rocha előadásában volt szerencsénk hallani, az egy gyönyörű szép mainstream előadás volt, hogy úgy mondjam, mainstreamant azt értem, hogy romantikus műnél nagyon kell vigyázni arra, hogyha nagy gesztusokkal, ilyen lánglángszerű, hogy mondjam én, túlértelmezésekkel adják elő, akkor biza az édesből szirupos lesz, meg az érzelmesből érzelgős, és erre nagyon kell vigyázni. Tehát a romantika egyik legnagyobb kelepszélyes csapdája ez, hogy az ember nagyon könnyen átesik az érzelgőségbe, és akkor az egész minden el van rontva. Ezért mondom azt, hogy igen, megbízható előadás volt ez az Alicia de la Rocha-én. Ehhez képest a Glenn Gould-é pedig, amit most hallani fogunk, az teljesen más, tehát mintha nem is ugyanarról a darabról lenne szó. Sokszor az ember arra gondol, miközben hallja, hogy egyszerűen gúny tűz belőle Glenn Gould, ebből a Mozart darabból, de nem igaz. Ő egy egészen sajátos zongorista volt. Ő megtanulta ugye a Bach interpretációk kapcsán azt, hogy a zeneműveket, azokat nagyon hangsúlyosan és a ritmikát nagyon pontosan betartva adja elő. Most ez bizony romantikában, meg Mozartnál nem nagyon megy. Mindenesetre ő azért megpróbálta, és azt kell mondjam, hogy miután az ember többször is meghallgatja ezt a darabot Glenn Gould előadásában, azt kell lássa, hogy egyáltalán nem gúnyos ez az értelmezés. Azt lehet mondani, hogy mint egy ilyen dekonstruálja. Tehát darabjaira szétszedi, rendesen a hangjaira szétszedi, és újból összerakja ezt a művet, és kijön valami nagyon érdekes értelmezés. Én azt javasolom mindenkinek, hogyha egy darabot meg akar ismerni, legyen az bármilyen zongoradarab, hegedű, vagy polinstrumentális zenedarab, vagy akár szimfónia, érdemes egymás után több előadótól meghallgatni, és akkor sokkal világosabban ki fognak domborodni azok a ismérvei, amikre érdemes figyelni. Tehát akkor lehet igazán megismerni egy zenedarabot, ha több előadótól is meghallgatja az ember. Elég kár, hogy ezt most párhuzamosan nem hallgathatjuk, tehát a múlt heti Alicia de la Rocha előadást és a Glenn Gould-ét, de hát otthon, akinek lehetősége van, ezt akár még is kísérelheti.
Sőt, én bátorkodnék hozzátenni, hogy ezt akár a műsorunk archívumából is meg lehet tenni.
Igen. Azért muszáj lesz egy pár szót még mondjak Glenn Gould-ról. Az az igazság, hogy nekem az egyik legkedvesebb, hanem legkedvesebb 20. századi zongoristám. Egy egészen elképesztő személyiség volt, tehát vagy úgy kell képzelni, mint ahogy ezt én Maria Callasról is mondtam, hogy tehát voltak a 20. századi egyáltalán a zongoristák, és akkor van Glenn Gould. Egy egészen külön műfaj, nagyon furcsa ember volt, most csak nagyon röviden néhányat mondanék el az ilyen különbségeiből. Például nem volt hajlandó csak úgy zongorázni felnőtt korában, hogy 36 centire legyen a szék magassága a földtől. Mindig szőnyeg kellett legyen a billentyűk alatt, amellett egészen tüzetesen megnézett, megvizsgálta az akusztikáját az illető teremnek, az zongora hangolását mindenkivel hosszasan szobált előtte, akik ugye technikusokkal, hangmérnökökkel, különben nagyon nem szerette az élőfelvételeket, ő stúdióban érezte jól magát, ki nem állhattam, és aztán 30 éves kora után nem is volt hajlandó, soha többet nem játszott publikum előtt. Akkor mit mondjak még, télen-nyáron nagyon vastagon öltözött, nyáron is kesztyűben járt, állandóan fázott, a keze állította, nem lehet tudni, hogy fázott-e, de erre betegesen ügyelt, hogy az ujjai legyenek mindig melegben. Amellett súlyos hipokonder volt, egész életében magas vérnyomástól félt, meg 77-féle mindenféle betegséget képzelt magának. Élete vége szerint valószínűleg, hogy ilyen depressziós is volt, talán bipoláris depressziós is lehetett. Minden esetre sok gyógyszert szedett, és ő nagyon magányos ember volt. Én nekem meggyőződésem, hogy az autizmusnak egy, hogy mondjam, egy ilyen különösebb fajtájában szenvedett, tehát a bizonyos Asperger-kor. Az igazság, hogy én igen, jól ismerem ezt az Aspergert, és azt kell mondjam, hogy én meggyőződöm, hogy Aspergeres volt, de hát, hogy messzebbre nem menjünk, Mozartról is utólag azt állítják, hozzáértők, hogy valószínűleg ő is az lehetett, tehát itt két Aspergeres találkozik. Annak ellenére, hogy egy nagyon magányos ember volt, nem szeretett kapcsolatot tartani emberekkel, mégis stúdión keresztül, tévében, rádióban igen jelentős zenei népszerűsítő munkát végzett, és hát úgy járt, mint nagyon sok hipokonder, hogy végül is agyvérzésbe halt meg. Tehát az az életen keresztüli félelme, hogy a magas vérnyomással kapcsolatos betegségben fog meghalni, hát az látszik, hogy valóra vált. 51. születésnapja után két nappal agyvérzést kapott, és rá pár hétre meghalt. Csoda gyerek volt, egészen különleges memóriával megverve. Amit egyszer illetibe bármikor lejátszott, azt minden tudott. Ő nem úgy gyakorolt, mint minden rendes zongorista, vagy órákat ült naponta a zongora előtt és vert a zongorát, hanem például a hanyat feküdt, vagy ült a foteljébe, és elképzelte a zenét, az ujjait elképzelte, hogy mozognak is. Így gyakorolt, egészen elképesztő. Természetesen tökéletes hallása volt, és hát mit mondjak még róla? Hamarabb ismerte a kottát, mint a betűket például. Szóval ő volt maga a zongorista, a zongorista archetípusa. Na, miután ennyit áradoztam Lengoldról, hallgassuk meg az ő egészen különleges értelmezésében Mozartnak a híres D-moll fantáziáját, amit, hogy úgy mondjam, rendes előadásban volt szerencsém múlt héten meghallgatni.
Mozart numero 3-as D-moll fantáziáját hallgattuk újra, mai adásunkban Glenn Gould játszotta nekünk ezt a gyönyörű darabot, és Beethovennel folytatjuk.
Egy másik igen különös zongoristát fogunk hallani, Radu Luput, aki galaci származású volt, zsidó származású román zongorista. Ő is egy egészen különös alak volt, nagyon magányos volt ő is, jóformán a magánéletéről semmit nem lehet tudni. Néhány adaton kívül természetesen 20. században él, tehát nem lehetett teljesen elbújni. De jóformán egy vagy két interjút sikerült életében róla, illetve vele készíteni. Ő végezte a dolgát, zongorázott, és a világ élvonalába tartozott egész életében. Tőle fogjuk hallani Beethoven harmadik zongora, C-moll zongora versenyének harmadik utolsó tételét. Az izraeli filharmonikusokat Zubin Mehta vezényli, aki a maga során ugyancsak egy legendás indiai karmester, most már a Gascsánkorban 90 esztendőt is meghaladta, de én a múltkor is láttam a mezzón vezényelni. Nagyon takarékosan vezényel. Én nekem mondjam, hogy számomra sokkal rokon szenvesebb ez a fajta vezénylist, amit ezek az ilyen idős, sokat próbált és sokat látott karmesterek művelnek, mindezek az ilyen hajlóbogós, izzadós, nagy gesztusú pátrakezelések, zenekar vezénylések. Beethoven zongora versenyéről röviden annyit, hogy amikor Beethoven 1803-ban előadta, ugye ő volt a zongoránál a premieren, akkor állítólag fejezések szerint az a zenész kolléga, aki forgatta a kottalapokat, az elszörnyedve látta, hogy a kottalapok többsége, amiket ő forgat, azok üresek. Tehát gyakorlatilag Beethoven fejből játszotta, örök rohanásban volt ő is, örökös idő és pénzhiányban. Azért az elképesztő elgondolni, hogy Mozart is, meg Beethoven is egyfolytában loholtak viszonylag rövid életükben, és soha nem érkeztek meg, és mégis ami a kezük alól kikerült, azok a munkák, azok páratlan művek voltak. Ilyen mű most ez a bizonyos harmadik zongora verseny is, hallgassuk. Thank you.
Beethoven numero 3-as C-moll zongora versenyének harmadik tételét hallgattuk, hogy aztán Bartókkal és ismét jazzzel búcsúzunk mai adásunkba.
Igen, nem is állnak olyan távol egymástól Bartók és a jazz, hát ugye ne feledjük, hogy a jazz az igazából mélységes népzenei gyökerekkel rendelkezik, Bartók pedig maga a népzene dekonstruálva és újra felépítve. Bartók egyik utolsó zene darabját hallgatjuk, a Concerto zenekarra. Az az igazság, hogy Bartók, amikor aztán a 30-as évek második felében egyre rosszabbul kezdte érezni magát Budapesten, és szép lassan megérett benne az elgondolás, a terv, hogy bizony nem, hogy ki fog telepedni, hanem egy hosszabb utazásra megy Amerikába. Így aztán mégis 1940-ben kiutazott Amerikába, sose kért ő ott állampolgárságot, ő arra számított, hogy ő vissza fog térni Magyarországra, hát ennek ugye több oka is volt, hogy ez nem történhetett meg, mindenek előtt ez a halála volt, ugye mi 1945-ben következett, de ugye jobb is, hogy nem tért vissza, mert ami a rendszer utána következett, az, hát az nem Bartóknak való volt, biztosan nem tudott volna abba integrálódni, mint ahogy például Kodálynak az éppen sikerült. Mindegy, tehát Bartók Amerikában. Amerikában elég nehéz körülmények között élt, viszonylagos ilyen anyagi szűkösségben, mint akit kiragadnak a természetes kulturális közegéből, eléggé hazátlanul. Inkább tudományos munkával foglalkozott, tehát a gyűjteményeit rendszerezte, meg rakosgatta, amikor is egy nagyon jó hír érkezett, egy felkérés egy zenekari darabra. Nagy örömmel ugrott neki, és így született végül is a Concerto zenekara, az egyik legjobb, hanem a legjobb műve, hát ezt mondjuk Bartóknál nehéz ilyen mondani a legjobban, de egyféle ilyen megkoronázása szerintem az ő munkásságának. Ez nagyon szép darab, érdemes az egészet meghallgatni, 5 tételből állni, a második tételt fogjuk hallani. Gioco delle coppie, tehát páros játékok nagyjából így lehetne lefordítani magyarra. Hát ez a párosság ez arról szól, hogy fúvós hangszerpárosok szólalnak meg, hol terc, hol quint, hol különböző távolság egymástól. Ez egy bizonyos játékosságot ad a zenének. A Budapest Fesztivál zenekart Fischer Iván vezényletével halljuk. Majd utána, múlt heti ígéretünkhöz híven, folytatjuk az egzotikus világokba való kiruccanásunkat ezekben a eléggé télies napokban. Hallgassuk tehát tőlük egy 1977-es lemezükről a Mind Ecology című számukat. Tehát Bartókot hallgassuk a Concerto zenekarral, ennek is második tételét, majd a Schachtitól egy 1977-ben felvett darabot.
És még mielőtt valamelyik hallgatónk megijedne, hogy John McLaughlin csak nagy zenész volt, hozzátenném, hogy szerencsére még él, most 82 éves, istenétese sokáig. Ezzel a zenével kívánunk tehát önöknek további kellemes estét a viszonthallásra. Thank you.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért. Thank you.